Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a János jelenésekről írott könyvéből olvasnék föl ezen a délelőttön egy nagyon rövid kis gondolatot. János jelenések könyvéből, a második fejezetből, a 9. versnek az első néhány versét. Fönnállva hallgassuk meg ezt a rövid kis gondolatot, tehát János evangéliumának, vagy János jelenésekről írott könyvének a második fejezetének a 9. verséből csak ezt a kis rövid mondatot, vagy mondatrészt. Tudom a te dolgaidat. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az egyházi ünnepkörben ezen a vasárnapon az a gondolat van előttünk, a Isten minden hatóságáról megemlékezve, hogy a Szent Háromság, egy Isten az, aki jelen van ebben a világban, ugye a Szent Háromságnak az ünnepe van, arra gondolunk, Isten hatalmának a megnyilvánulásai ezek, és nem véletlen, hogy ezt a vasárnapot, a pünkösd utáni vasárnapot a Szent Háromság ünnepének szenteljük, mert nagyon szépen láthatjuk az igében, az egyház történelmében azt, hogy Isten hogyan jelentette ki magát is az ő tökéletességében, hogyan ismerhettük meg őt először, mint atyát, ugye már az Ószövetségben, majd aztán látjuk azt, hogy az idők végével, ahogy megígérte, elküldte az ő fiát, a megváltót, Jézus Krisztust, és végül pedig megmutatta az ő szent lelkét, nem minthogyha nem működtek volna, nem lettek volna jelen ebben a világban, addig is, hisz az Ószövetségben is olvasunk Isten szent lelkének a megnyilvánulásaiban. Már az Ószövetségben is olvasunk a megváltóról, de Isten az idők végén jónak látta, hogy megmutassa teljességében önmagát, és mint atyá, mint fiú, vagy szent, és szentlélek jelentse ki őt, önmagát nekünk, amiben mi láthatjuk az ő tökéletességét, az ő teljességét, és láthatjuk azt, hogy hogyan munkálkodik ebben a világban. És ebben a gondolatában szeretnék most beszélni erről a rövid kis gondolatról, amit mi most felolvastam, amikor is az Úr a feltámadt, a megdicsőült Jézus Krisztus ír a gyülekezeteknek, mert én azt gondolom, hogy bármelyik levélből, amit az Úr Jézus a jelenések könyvében a 7 gyülekezetnek ír, bármelyikből felolvashattam volna ezt a kis részt, hisz mindegyikben megtalálható a levél végén, elején, hogy tudom a te dolgaidat. És testvérek, ez egy nagyon fontos dolog. Fontos dolog nekünk tudni azt, hogy az Úr tudja a mi dolgainkat. És persze most beszélhetnénk arról, és elmondhatnám azt, hogy igenis Isten tudja a mi dolgainkat. És talán legtöbbször az szokott eszünkbe jutni, amikor azt mondjuk, hogy az Úr tudja a dolgainkat, hogy vajon amit tud rólunk, amit mi szívesen eltitkolnánk, vagy szívesen elrejtenénk, azt vajon hogyan fogja elénk állítani. Akkor, amikor majd megállunk ő előtte, és azt mondja nekünk, hogy tudom a te dolgaidat, barátom. Mindent tudok rólad. Nincs semmi, amit elrejthetnél, és lehet, hogy az embernek ilyenkor egy kicsit kényelmetlen gondolatai vannak, vagy egy kicsit kényelmetlenül érzi magát. Talán feszeng a padokban, hogy az Úr mindent tud rólam, minden egyes dolgot, minden egyes cselekedetet, amit senki más nem tud, vagy talán még minden gondolatot is, amit elgondoltunk. Hát, Valljuk be őszintén, hogy nem egy reményteli dolognak tűnik ez az ez embernek a szívében, hogyha Isten mindent tud rólam, hát akkor azt mondja az ige, hogy megfizetnék egy nyilván. Hát akkor mi lesz velünk? Igen, nagy kérdés ez. Nagy kérdés ez, hogy hogyan is állhatunk meg az Úr előtt. De az Isten igéje arról beszél, és Isten teljességénekhez hozzátartozik az, hogy az idők végén elküldte az ő szent fiát. Elküldte, aki azért halt meg ott a keresztfán, hogy a mi bűneinket eltörölje. És nem azért, mert ki tudjuk javítani, mert helyre tudjuk rakni, vagy el tudjuk valahogy felejteni, vagy el tudjuk titkolni. Nem azért. Azért, mert helyettünk vállalta a mi bűneinknek a büntetését. És ez a mi reménységünk. Akkor, amikor a magunk életére nézünk, az örökké valóságra nézünk, az Úr előtt való megjelenésére nézünk, akkor ha csak önmagunkra nézünk, akkor azt mondjuk, hogy hát nincsen reménység. Mert az Úr tudja a mi dolgainkat. De hogyha arra a megváltóra nézünk, aki értünk meghalt ott a kereszten, akkor már lehet reménységünk. Akkor már valami reménység felcsillan az embernek a szívében, és elkezdek reménykedni, bízni az ő hűségében. Miben reménykedhetem? Egyedül csak ő benne. Ő az én megváltóm, ő az én segítségem. Tehát nem kell most erre gondolnunk, mert ő eltörölte a mi bűneinket. Én másról szeretnék ma beszélni. Arról, hogy ő tudja a mi dolgainkat. Ismer bennünket. Emlékezzünk csak arra nagyon jól ismert kis történetre az Ószövetségben, amikor az Úr elküldi a prófétát, hogy kenje királlyá Isai fiai közül azokat, vagy azt, akit az Úr kijelölt erre a feladatra. Legyen királya Izraelnek, Saul után, aki hűtlen lett. És amikor az Úr elküldi a prófétát, és Isai összegyűjti az ő fiait, aki várják már a prófétát, talán sejtik, hogy mi is fog itt történni, mindenki kihúzza magát, mindenki egy kicsit többnek szeretné mutatni önmagát, és amikor a próféta odaáll a fiúk elé, és elkezd elindulni, és azt mondja az ige, hogy meglátja a legnagyobbat, Eliábot, aki hatalmas volt, aki szerinte méltó lenne Saul király utódjának, akkor önmagában ki is mondja, bizony, az Úr előtt van az ő felkentje. És mit mond az Úr neki? Hogy ne nézd az ő termetét. Ne nézd azt, hogy ő milyen. Nem éri emberi lépték szerint, mert az Úr azt nézi, ami a szívben van. És ez egy nagyon fontos dolog, egy nagyon fontos tanítás ami számunkra, hogy az Úr azt nézi, ami a szívben van. Azt nézi, ami ott van legbelül, amit nem lehet elrejteni csak az emberek elől. És tényleg így van ez. Valljuk be őszintén, hogy hány emberben csalódtunk már. Hány emberben csalódtunk már. És hány embert ismertünk félre életünk során. Mert csak azt láttuk, amit az érzékszerveinkkel láthattunk. Vagy csak azt láttuk, vagy azt tudtuk meg, amit esetleg megérzéseinkre hagyatkozva valakiről el tudtunk gondolni. De az Úr tudja, hogy mi van a mi szavaink mögött. Tudja azt, hogy mi van a könnyeink mögött. tudja azt, hogy mi van a nevetésünk mögött. Nagyon jól tudja azt, amit mi nem látunk, vagy amit mi emberek szeretnénk eltitkolni, vagy valamivel elfedni. Mert valljuk be őszintén, hogy annyi mindent próbálunk elfedni. Nem csak az Isten elől, hanem az emberek elől is. Az Úr pedig a szívbe lát. Azt mondja Isten igéje, hogy ő a szívek és a vesék vizsgálója. Hát én úgy gondolkoztam ezen, hogy miért ezt a két szervünket említi az ige. Persze a szívet tudjuk, ugye a szívből indulnak ki, az a szív, ami mindig dobog, ami mindig él, ami mozog, ami az életet jelenti, azt mondja, hogy ő azt is látja, és miért pont a vesénket említi. Mi a lehet az oka? Én nem tudom, én nem mondanám azt, hogy megfejtettem a nagy titkot, és én tudom, hogy miért ezt mondja, de mégis valahogy ezt érzem, mert hogy legalábbis magam arra gondoltam, hogy talán azért, mert ő az a szerv, ami annyi méreganyagot ki szűr az ember szervezetéből, ki választ, és mondhatjuk oda azt, hogy minden oda gyűlik össze. Ott sokkal töményebben vannak ott azok a méreganyagok, amely a szervezetben vannak. És valahogy azt érzem, hogy az Úr mindent lát. Még azt is látja, amit mi nem. Ugye sokszor, ami valami töményen van, valami nagyon sok van, ott olyan nehéz látni dolgokat, mint egy tömegben keressük a szerettünket, de hát nem találjuk, pedig ott van, de egy tömegben kiszűrni azt, akit mi keresünk, hogy a tömegben könnyebb elbújni is. Milyen nagy álma mindig a diákoknak, hogyha vizsgáznak, akkor úgy tudjanak elbújni, hogy közben elővehessék azt a kis puskát, ami alapján majd aztán szépen azt, amit nem tanultak meg, vagy amiben nem biztosak, akkor majd valahogy leírják. De emlékszem arra, amikor mi is jártunk a teológiára, és hát sokan elindultunk, a végén ketten maradtunk, és volt néhány olyan gondolatunk, hogy ó, most nem kéne bemenni órára, mert mi lenne, ha ma nem mennék. Vagy amikor vizsgáztunk, olyan jó lenne eltűnni a tömegbe, de hát két ember között nagyon nehéz eltűnni. Ha nem vagyok ott, nehezen tudom azt mondani, hogy hát, ha nem veszik észre. Vagy hogyha írnom kell a dolgozatot, és előveszek egy cetlit, hát nehéz két ember között elbújni. Ha többen vagyunk, akkor igen. És valahogy ezt érzem ebben a gondolatban, amikor azt mondja az Úr, hogy ő a szívek és a vesék vizsgálója. Igen, higgyük el, hogy nincs olyan dolog, ami elrejtőzne előle, még abban a hatalmas tömegben sem, amiben sokszor mi úgy gondoljuk, hogy abban nem vesz észre mindent. De ő a veséket is ugyanúgy vizsgálja. Mindent, mindazt a rosszat, mindazt a fájdalmasat, ami az életünkben van, nem lehet előre elrejtőzni. Tehát az Úr azt nézi, ami a szívben van. Nem lehet megcsalni őt se könnyekkel, se mosolyokkal, se örvendezéssel, mert ő belelát a szívbe. Tudja, hogy mi van a mosoly mögött, a vidámság mögött. Tudja azt, hogy lehet, hogy mi szépen mosolygunk egymásra, úgy teszünk, mintha minden rendben lenne, de azt is tudja, hogy lehet, hogy a mosolygó szív mögött nagyon fájdalmas és nagyon összetört szív van. De hát nem akarjuk mutatni, nem akarjuk kitárni, de az Úr tudja. És azt is tudja, hogy sokszor a könny mögött, a fájdalom mögött tulajdonképpen nincsen más, csak számítás. Azért, hogy az emberek egy kicsit jobban, másképpen nézzenek ránk, talán azért, hogy megkönnyörüljenek rajtam, mert valamit szeretnék elérni. Hát ezt ismerjük. Amikor a gyerek sír, pedig nincs ott gond, csak ezzel is megpróbál valamit kicsikarni a szülőtől. Igen, ilyenek vagyunk mi, de az Úr tudja a mi dolgainkat. Tudja a nyomorúságainkat, tudja a fájdalmainkat. Senki nem ismer bennünket úgy, mint az Úr. És nem csak, hogy ismer bennünket, hanem ő az, aki meg tudja érteni a mi gondjainkat. Mert bevallom őszintén, sokszor vagyok úgy, amikor valaki elmondja fájdalmát, amikor kitárja a szívét, akkor megpróbálok én együtt érezni vele, és igyekszem megérteni az ő gondjait. De nem tudom teljesen átélni azt, amit ő tud, vagy amit ő érez. Az ige azt mondja, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Igen, nem lehet az ember a másik ember gondjai, problémái vagy örömei mellett úgy, hogy ez őt nem érinti. De nem tudjuk beleélni magunkat a másik nyomorúságaiba és fájdalmaiba. És bárhogy szeretnénk, nem mindig érezzük az ő örömét, amit ő érez. Csak megpróbálunk vagy valahogy közelíteni hozzá. Valamit szeretnénk átélni abból, amit ő átél. De az Úr érzi, ő tudja. Azt mondja Isten igéje, és ugye itt láthatjuk azt a Szent Háromságnak a csodáját, amit nem tudunk megmagyarázni, hogy lehet, hogy a Szent Háromság, Isten, az Atya, vagy a Fiú és a Szentlélek, hogy egy, de hogy Isten ilyen módon mutatta meg, ebben a három személyben jelentette ki magát, de ezekre szükség volt. Mert az Úr Jézus az, aki át tudja élni a mi fájdalmainkat. Azt mondja az ige, hogy fájdalmainkat ő hordozá, betegségeinket ő viselte. Tehát, hogy ő hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett. Hát mi nem mindenben kísértettünk meg, amit a mások átéltek. Lehet, hogy vannak dolgok, amiket én is átéltem. Én is átéltem a betegségnek a fájdalmát. Lehet, hogy ugyanazt, de nem ugyanúgy, mert különbözőek vagyunk. Nem tudom úgy átélni, mint a másik ember, csak úgy, ahogy én tudom átélni. De az Úr mindent átélt. Ő tudja a mi dolgainkat. És ha már itt a Szent Háromságnál tartunk, és ez a mai vasárnapunknak a témája, akkor az Úr nem csak azt tudja, hogy mit érzünk és mit látunk, hanem azt is tudja, hogy mit kellene nekünk látnunk. És itt van a Szentléleknek a csodája. Római levélben mondja az apostol, hogy hasonlatosképpen a lélek is segítségünkre van a mi erőtlenségünknek. Mert az, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esetezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodással, aki pedig a szívet vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert az Isten szerint esedezik a szentekért. Na, azt hiszem, hogy ezt meg kell magyarázni. Még akkor is, hogyha olyan egyértelműen tűnik, hogy hogyan is esedezik értünk a Szent Lélek, hogy is tudja ő azt, hogy mi mit tudunk, vagy mit nem tudunk, hogyan van a mi segítségünkre, mit is kaphatunk mi a Szent Lélektől, ilyen módon, aki tudja a mi dolgainkat. A szenvedést átélő szmírnai gyülekezet, akinek ezeket a gondolatokat mondja, igen, ő mindent átélt, és az Úr tudja, hogy mit élt át. De azt is tudja az Úr, hogy mikor kell jönni a szabadításnak. Tudom a te dolgaidat, azt mondja itt az Úr, tudom a te nyomorúságodat, szegénységedet, de én azt is tudom, hogy meddig vagy képes ezt elhordozni. Mi sokszor nem tudjuk. Olyan nagy kérdés akkor, amikor az ember valami nagy nehézségben van, hogy mit csináljak, fogadjam el Istentől ezt, vagy imádkozzak, meddig imádkozzak. Szóval, hogy vannak kérdések az emberben, hogy mi az Istennek az akarata, a szándéka az én életemben. Meddig engedi Isten, meddig imádkozhatok. Olyan szép az a történet, vagy az a történet, amit leírt a Szentírás, amikor Pál apostol arról beszél, hogy tövis adatott az ő testébe. És azt mondja, hogy háromszor kértem az Urat, hogy könyörüljön rajtam, és azt mondja, és Isten pedig azt mondta nekem, hogy elég neked az én kegyelmem. Hogy is van ez? Meddig kérhetek? Mikor mondja nekem Isten, hogy elég a te kegyelmed? Vagy az én kegyelmem? Hogy is működnek ezek a dolgok? Ki mutatja meg nekem? Hogyan érthetem meg? Pál miért nem mondta azt, hogy de én még imádkozok? Nem tudom, mi volt ez a tövis, ezen vitatkoznak a tudósok, az ige tudósai, hogy vajon mi is volt az a betegség, ami teherként volt az ő életében. Sokan azt mondják, hogy akkor, amikor megtért, és amikor látta azt a fényességet, akkor a szemei romlottak el. Lehetséges, nem tudom, én ebben nem tudok igazságot tenni, ugye erre engedt az is következtetni, hogy az egyik levelének a végén mondja, hogy ezt most én írom nektek saját kezüleg, mert egyébként diktálta az ő leveleit. Tehát valószínű, hogy voltak neki ilyen problémái, és azt mondja, hogy én háromszor kértem az Urat, tusakodtam érte, és végül azt mondta nekem, hogy elég neked az én kegyelmem. Honnan tudjuk azt, hogy mikor lesz elég? Pál mondhatta volna azt, hogy én ebben nem tudok belenyugodni. Én szeretnék látni, én még szeretnék dolgokat tenni, sokkal könnyebb lenne a szolgálatom is, ha az Úr meggyógyítana. De az Úr az ő lelke által világossá tette számára, hogy elég neked az én kegyelmem. Igen, a Szentlélek által Isten nekünk megmutatja az ő hatalmát. Azt mondja, hogy amit kérnünk kellene, de mi nem tudjuk, azt tárja az Atya elé, aki tudja a mi dolgainkat. Emlékezzünk csak arra a történetre, ami szintén az Ószövetségben található, Elizeus próféta találkozása, vagy hosszabb találkozása egy asszonnyal, egy sunemi asszonnyal, akiről azt mondja Isten igéje, hogy amikor a próféta arra járt, mindig megvendégelte őt, többször pihent nála, helyet adott az imádságra, és már többször arra járt a végén, épített neki egy kis emeleti szobácskát, egy felházat, azt mondja az ige, amivel, hogyha a próféta arra járt, akkor mindig megpihent. Egy nagyon szép történet, sok-sok mondani valója van arról, hogy milyen a hívő szív, és hogyan látja a másik embernek a terheit, és hogyan szolgál az Istennek. Nagyon sok dolgot tanulhatunk ennek a sunemita asszonynak az életéből. Lehetett neki, megtehette, hogy így szolgált Istennek. De van a történetében egy nagyon érdekes rész. És ez a rész pedig az, amikor hosszú idő után, miután a próféta oly sokat volt nála, egyszer megkérdezte a próféta ezt az asszonyt, hogy tud-e valamiben segítened? Olyan kedves hozzá, annyiban olyan sokszor szenteli oda az idejét, az erejét az ő vendégül látásában. Tud-e valamiben segíteni? Szóljon-e valamit a királynak, ami esetleg neki problémája van, és azt mondja ez az asszony, hogy nincs neki semmire szüksége. Ő békességben él az ő környezetével, békességben van az Istennel, ő megelégedett. Ó, milyen jó lenne, hogyha mindannyian ilyen lélekkel tudnánk élni. És aztán valahogy a történet tovább folytatódik, mert csak nem akarja elfogadni ezt Elizeus, hogy nem igaz, hogy nem tud segíteni, hát valami mégis ő is tehetne, és akkor azt mondja Isten igéje, hogy az ő szolgája, Géházi, valamilyen módon megtudta azt, hogy hát van ennek az asszonynak egy nagy fájdalma. És méghozzá az, hogy nem született gyermeke, és már idős. Miért nem mondta ezt az asszony? Pont a prófétának, az Isten emberének, ami volt, amit érzett, amit szeretett volna kitárni, mert ez neki fájdalma volt. De nem mondta. Talán mert nem merte, talán azért, mert már idős volt, a férje is idős volt. Ennek, hogy szokták mondani, ez a szekér már elszaladt, ez nekem mégiscsak, neki mégiscsak fájdalma volt. És valahogy ezt látom abban, hogy a Szentlélek, aki tudja, amit mi nem ismerünk kimondani, amit mi nem is akarunk, mert úgy érezzük, hogy nem kellene mondanunk, vagy szégyeljük mondani, vagy talán úgy érezzük, hogy ez már úgysem valósulhat meg az életünkben, azt a Szentlélek előhozza. Előhozza, és előhozta ennél az asszonynál is. Ő nem mondta, ő nem kérkedett az ő életével, nem mondta el az ő fájdalmait, hanem az Istenre bízta. És akkor az Isten lelke világossá tette ezt a prófétának, és azt mondta, hogy mához egy évre gyermek lesz a te karodban. Aztán nem akarok továbbiakban beszélni a történetről, hogy mi történt. Aki ismeri a történetet, tudja, hogy voltak itt még azért problémák, és volt még fájdalom és öröm is, hisz meghalt a gyermek, majd aztán Isten feltámasztotta. De a lényeg a történetnek az, hogy Isten tudja a mi dolgainkat. És hogy Isten lelke által is itt láthatjuk meg, hogy ott az Atya, a Fiú és a Szentlélek, aki itt van ebben a világban, és aki ilyen módon is jelen van, világossá tesz számunkra olyan dolgokat, amikről mi nem is gondolnánk, vagy amit nem merünk kimondani, és egyszer csak valahogy kiderül. Tudom a te dolgaidat. Ez a sunemi gyülekezet, vagy szmirnai gyülekezet is, sok-sok fájdalommal, sok-sok keserűséggel, sok-sok teherrel kellett, hogy megküzdjön. De nem kiáltotta szét az ő fájdalmait, hanem az Úrra bízta. És az Úr azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat. Igen, merjük az Úrra bízni mindazt, ami a szívünkben van. Mert az Úr tudja a mi dolgainkat. És ő megcselekszi azt, amire nekünk szükségünk van. Ő nem hagy el bennünket. Isten arra bíztat bennünket ezen a napon, hogy lássuk meg az ő tökéletes nagyságát. A Szent Háromság Istenének azt a erejét, az ő megnyilatkozási formáinak a csodáit, amiben ő ismer bennünket, és ha kell, akkor atyaként, szerető atyaként áll mellénk, ha kell, akkor a fiúként, aki megvigasztal, aki mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, és mellettünk áll, mint megváltó, mint szeret, mint barát, ahogy az Úr Jézus mondja, hogy ti azért barátaim vagytok, vagy úgy, hogy a Szentlélek által előhoz olyan dolgokat, amiket mi nem merünk kimondani, vagy ami nem is gondolunk, hogy ki kellene mondanunk, vagy az Úr elé hozni, de ő tudja a mi dolgainkat, és ő megcselekszi a mi javunkra. Még egy gondolatot, vagy egy igét hadd olvassak föl a végén, ami szintén arra bátorít bennünket, hogy az Úr tudja a dolgainkat, és bízhatunk az ő hűségében. A 37. Zsoltárban olvassuk ezt. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. A földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útadat, bízzál benne, mert ahogy ő teljesíti. Ezt élte át a szmirnai gyülekezet, ezt élte át ez az asszony, akivel találkozott a próféta. Ezt élték át sokan az Úr követői közül, és mi is ezt élhetjük át, ha teljes szívünkkel bízunk az ő hűségében. És látjuk, megértjük, ha felfogni nem is tudjuk, de mégis tudjuk azt a hatalmas Istennek a csodáit, és bízunk abban a hatalmas Istenben, aki atyaként, fiúként és szent lélekként kijelentette magát. Hát adja az Úr, hogy mi is így bízzunk. Hagyjuk az Úrra a mi útjainkat, és éljük át, hogy ő megcselekszi azt, amire nekünk szükségünk van. Hát vezessen bennünket így a mi megváltó Úrunk. Amen.